Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által keresi az örökkévalóra mi szíveinket, ezen a helyen, ahová összejöttünk nagy nevének dicsőségére. Ezt az igét pedig írva találjuk Pál apostol korintusiakhoz írott első levele 10. részének a 12. és 13. verseiben. Istennek szent igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből, a 10. rész 12. és 13. verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Azért, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedtétek. De hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek, sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, a kísértés az van. Létező. És egyszer mindenkit elér. Ma, amikor ezt a szót kimondjuk, hogy kísértés, szinte kedveskedően hangzik, nem ritkán stand-up humoroknak kedvenc témája, és olyan kedvesen mendegél a fülünk mellett, legalábbis a modern embernek a füle mellett, hiszen a kísértés nem más jelent, mint hogy emberek a határaikat feszegetik, a szabadság eszményeiket egy picit kinnebb és kinnebb tolják. De látnunk kell azt, hogy sokféleségében és a maga veszélyeiben nagyon is komolyan jelen van a világban. Néhány példát szeretnék mondani, testvéreim, hogy érezzük, amiről nekünk a Szentírás nagyon komolyan beszél, érezzük ennek a súlyát. Ott van mindjárt az orvostudomány, és benne a géntechnika, és annak a reprodukciós kísérletei, amelyet néhány évvel ezelőtt nagyon komolyan beharangoztak, meg is mutattak egy báránykát, még ha valaki emlékszik rá. Aztán valahogy az egész elnyémult, visszahúzódott, és a nagy víziók egyelőre váratnak magukra, hiszen nagyon sokan épp erről a területről valók is érezték, hogy a tudomány valami olyan határhelyzetbe merészkedett el, amelynek a következményeit egyelőre lehetetlen belátni. Aztán ott van a másik nagy kísértés, az egészen időszerű, a nemi különbözőségeknek a felszámolása vagy az összemosása, az úgynevezett gender elmélet, amely most szép lassan itt van, bekérezkedik már az országok, sőt, nagy nemzetközi intézményeknek, Európai Unió, ENSZ-nek a dokumentumai közé. És szép lassan számolja fel, még nagyon messziről indulva azokat a szerves közösségeket, vagy legalábbis teszi immár kérdéstárgyává, amelyben a férfi férfi volt, a nő nő volt, ahol a családban otthon volt mindenki, ahol nem csak szerepek voltak, hanem ahol a társadalomnak a legkisebb kohéziós egysége ott volt. Nagy kísértés. Nem tudjuk, hogy még mi lesz a vége, de hogy ez a kísértés jelen van, ez tetten érhető. És nagy kísértés, testvéreim, az Isten nélküli világnak a felépítése, mikor az ember, az emberiség úgy próbál jövendőt álmodni, elképzelni és építeni magának, hogy immár nem számol az abszolút igazságokkal, hanem ezek ellenére sok kis relatív igazság vagy igazság morzsára építeni fel a jövendő világot. De ott van a kísértés, testvéreim, a személyes életünkben is. Nagyon sokszor épp annak révén, hogy szembesülünk a mai rohanó, gyorsan változó modernitásban olyan dolgokkal, amelyeknek még nem volt idejük arra, hogy kipróbálja őket az ember, hogy mi az, amit hoznak, és mi az, amit elvittek. Mert minden újdonságot úgy próbálnak velünk elhitetni, hogy ez az élet, a jövő megváltandó életnek nélkülözhetetlen szerszáma, készüléke. Aztán az ember rájön, vagy az emberiség rájön, hogy azért a lét annál több, mint hogy modernek kikiáltott készülékekkel vétesse körül magát az ember. És ott vannak azok a személyes dolgok, amelyek nagyon sokszor rossz felé, rossz irányba viszik az embert, és ezt már csak akkor veszi észre, amikor az élet már nagyon mélyen van. Nem olyan rég a szabadhelyi börtönbe kellett bemennem, valaki hívott személyesen engem, egy fiatal ember, egy 20 éves fiatal ember, aki már néhány éve bent van, és még néhány éve van is hátra. És abban a rövid látogatási időben, bár először találkoztam vele, elmesélte a nagy kísértést, amiben belebukott, nevezetesen, hogy egy olyan családban nőtt fel, ahol a pénz volt az Isten. Mindegy, hogy milyen áron. És addig, ameddig a többiek egyik lépcsőről mentek a másikra, ő 10 évesen ki akarta próbálni azt, hogy ezt meg lehet másként is tenni, más eszközökkel, nem kell ezért keservesen megdolgozni. Meg lehet ezt más utakon is szerezni, aztán rajta vesztett. Nagy kísértés. Ha az ember úgy akar eljutni valahová egy hamis értékhez, ami nem csupán a legalitás kérdése, hanem ennél sokkal több az emberi élet kockára tételének a nagy kísértése. És talán az ember sokszor nem számol, hogy azon rajta is lehet veszíteni, nem csak nyerni lehet. Ezért mondtam testvéreim azt, hogy a kísértés az valós. Egy valós jelenség ma is a világban, és el lehet ezen poénkodni, el lehet humorizálni, viszont az ember keservesen rajta veszíthet. És amiről itten Pál apostol és az apostolon keresztül az ige beszél, ez az a kísértés, amelyik a Krisztussal való léttől, másként fogalmazva az Isten útjáról akarja eltéríteni a hívő ember. Ez a keresztény életnek a legnagyobb kísértése, ahogy itt olvastuk, hogy az ember azt hiszi, hogy áll. De aki azt hiszi, hogy áll, az vigyázzon, hogy el ne essék, mondja Pál apostol a korintusiaknak. Azt hiszi, hogy áll, és mindig így lesz. És ezen nem fog semmi változni, mert ő mindig képes lesz megállni. Vagyis önerőből hívő életet élni, és neki pontosan annyi és úgy elég, amennyit önmagából ki tud préselni, amit az ő belső személyes meggyőződése diktál neki, hogy ez a legtökéletesebb hívő lét, amit én élek. És igaz, hogy néha kompromisszumokat kell kötni, de hát az élet már ilyen. Ezért mondja Pál apostol, vigyázzad, aki áll, az nehogy elessék. Mert önerőből, és ugye ez Korintusban egy valós kérdés, ha valaki visszalapozza ezt a levelet, és olvassa az ezt megelőző részeket, akkor olyan valós problémák jönnek elő, amelyekre az apostol válaszol, éppen az 5. részben arra utal, hogy még egy levelet írt már korábban, de szükségét érzi, hogy írjon újra ennek a gyülekezetnek, amelyet nagyon szeretett, akik között többször is megfordult. Nagy kísértés az ember életében, mikor azt gondolja, hogy az ő hívő élete eljutott a csúcsra, immár meg tud állni önerőből, Nagyon sokszor Isten nélkül, ige nélkül, imádság nélkül, közösség nélkül. Minek menjek én templomba, amikor otthon is tudok imádkozni? Hányszor szoktuk hallani? Vigyázat, nehogy elessen az, aki áll. Mert nagy kísértés ez. Isten bölcsnek tartotta, és úgy rendelte, ahogy Pál apostol gyönyörűen fogalmaz, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. A közösség által. Az egymásra való támaszkodás lehetőségében tartsa meg az övéit. Mert rászorul az ember, testvéreim, az Istenre, az Isten eligazító szavára. Rászorul a simogatásra, rászorul, hogy az Isten igazságában szembesüljön az ember néha önmaga gondolataival, képzeteivel. Az erőt adó szóval, és rászorul az ember a másik emberre, a testvérre, aki ott ül mellette, talán éppen a templompadban, vagy valahol mögötte, akivel hasonló a sorsa, hasonlók a kérdései, mondjam azt, hasonló a fájdalma is. És azokkal megosztani, akik ugyanabban az igazságban keresik a választ, az örökkévaló Isten igéjében életük nagy kérdéseire, olyan gyönyörű, amit ismerünk, és mégis nehezen tudunk gyakorlatba átültetni, egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Rászorul az ember a másikra. Úgy, ahogy rászorulunk Istenre, soha nem lehet senki olyan erős, hogy meg ne tántorodna ideig, óráig, ahogy Korintusban is történt. Ezért figyelmeztet Pál apostol, vigyázzon még az is, aki áll, hogy nehogy elessék. Testvéreim, a keresztény ember nem tökéletes ember. Csak igyekszik a tökéletesség felé. Éppen ez különbözteti meg, hogy be tudja látni a maga hiányosságait, és elindul, hogy az Isten igazságában alkalomról alkalomra, személyes imádságaiban talán naponta újra formálja az életét. Az Isten akarata szerint. És belekapaszkodik a másikba, hogy néha egymás segítve vigye, alá karolva felemelje a másikat, vagy éppen a gyengeségben ő maga legyen az, aki rátámaszkodik a másikra. Hogy visszautaljak, testvéreim, az előbb említett esetre, mikor búcsúztam ettől a fiatalembertől, azt mondtam, én nem tudok neki most egyebet adni, csak azt, hogy odahaza személyes imádságomban és a gyülekezeti közösségben is imádkozunk érte. Fejezet elején Pál apostol arról a lelki ajándékról beszél, ő ezt a kegyelem ajándékainak nevezi, amit az ószövetségi vándorló nép kapott. Ezért olvastam fel egy részletet Mózes könyvéből, a nép, aki ott áll a pusztában, és aki vacilál, hogy most merre, előre, amerre Isten hívott, vagy pedig vissza Egyiptomba. Keressünk magunknak új vezetőket, és menjünk vissza oda. Úgy beszél erről itt a 10. fejezetnek az elején Pál apostol, mint a kegyelem ajándékairól, a keresztségnek és az úrvacsorának az előképeivel biztatja a korintusiakat, hogy íme ott volt ez már az ószövetségi nép fölött is, a kegyelem felhője, csak nem vették ők észre. És ott volt a kenyér, amelyet kaptak kegyelemből a manna és a fűrjek előképei az úrvacsorának, mert ingyen volt kegyelemből az életre, a megtartatásra. Sőt, behoz Pál apostol egy korabeli zsidó rabbinikus hagyományból egy képet, és azt mondja, a kőszikla is, amelyből víz fakadt, velük ment, és nem vették észre, hogy ebből isznak, pedig ez a kőszikla maga Jézus Krisztus volt. A forrás, amely már ott volt az ószövetségi nép életében, és amely itt van közöttünk ma a kijelentés által, és mégsem látták az Isten ígéreteinek bizonyosságát. Lázadtak az ellen, a jövő ellen, az ellen, az élet ellen, amit az Isten nekik elkészített. Pedig az Isten nem csak szabadságot adott és ad az ő népének, testvéreim, hanem rendeltetést ad az életnek. És az az élet van rendjén, amelyik megtalálja ezt a rendeltetési. Tudjátok, testvéreim, ma az a baj, hogy nagyon sok ember nem a saját Isten szerinti rendeltetését próbálja élni, hanem a másik embernek az életét. Olyan akarok lenni, mint a másik, a sztár, a gazda. Az Isten pedig személyesen adott. Az ő kegyelméből is boldog az az ember, aki megtalálja életének a rendeltetését. És ebben éli a maga isteni békességében, a mindennapjaiban áldással az ő életét. Mert az Isten egyedit adott, többet, boldog életet kínál, amelyhez hozzátartozik a gyengeség is. És ennek a gyengeségnek az Isten elé való tétele, és ahogy már utaltam rá korábban, ennek a gyengeségnek a testvérrel való megosztása, mert talán, testvéreim, éppen ez az erő a Krisztus gyülekezetében és Krisztus közösségében, hogy hasonlóan, hasonló sorsokkal tapasztalja meg az ember épp azt a nagy kegyelmet, amit megint csak Pál apostolra utalva tőle idézek, mikor gyenge voltam, akkor voltam erős. Mert kiárat rám az Isten szeretete és az ő kegyelme. Ott Korintusban, akár csak a pusztai vándorlásnál, úgy és azért buktak el, mert azt gondolták, hogy állnak. Vagyis, hogy reálisan, illetve racionálisan jó döntéseket hoz az ember, és ennek mindig jó lesz az eredménye is. És ma is nagyon sokan így gondolják, hogy az, ahogyan én gondolkodok, és ahogyan meghozom a döntéseimet, az a lehető legjobb. És annak biztos, hogy jó is lesz az eredménye. Az ember aztán, amikor az életben néha mélypontokra jut, akkor döbben meg, hogy ott voltak a jó döntések, a jó szándék, csak mindez kevés volt. Csalódni kellett. Rádöbben az ember arra, hogy milyen kicsi egyedül. Ezért is ekkor jó hallani az igének a folytatását. Nem egyéb, csak emberi kísértés esett rajtatok. De hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Ahogy az új fordítás mondja, a kísértéssel együtt a szabadulást is megadja Isten. Hogy megálljatok a kísértésben. Hű az Isten. Ő űzi el a kísértést és a kísértőt. És még egy nagyon fontos van. Tudnunk kell, hogy soha erőnkön felüli kísértést nem rak az életünkre, és nem hagy az Isten, nem hagy magunkra. Hiszen ezért jött az ő fiában, Jézus Krisztusban hozzá, aki maga is megszenvedte a kísértés mélységeit. De benne, és az ő áldozatában megújulhatunk. Ezért hát újra szívetekre helyezem Istennek szavát, vigyétek magatokkal. Hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Amen. Olyan jó volt, hogy ezt adtad ma a szívünkbe, örökkévaló Istenünk. Hű vagy te, aki nem engeded az életünket sohasem feletté kísérteni, mint ahogy el tudnánk azt hordozni. Köszönjük azt, hogy mikor az életünkben nehézségek, kísértések vannak, betegségek, testi fájdalmak, a lélek gyötrelmei, a döntés nehézségei, a választás kínja és kényszere. Te mindig megállsz mellettünk, megsimogatsz. Mindig eljössz a te eligazító igéddel. Csak mi sokszor süketek vagyunk azt hallani, vakok vagyunk meglátni. És a legtöbben a saját legjobb emberi képességeik szerint és szándékaik szerint döntenek. És bizony, ez a sokszor saját legjobb szerinti szándék csalódásba, kétségekbe jut el. De hű vagy te, halljuk újra. Te az örökkévaló Isten, aki mellettünk állsz, aki ott vagy, mikor éjszaka felriadunk, rád gondolunk, vagy nem gondolunk rád. Aki ott vagy, amikor hajszolva éppen köszönni tudunk a családtagoknak. Az élet rohanásában elmegyünk egymás mellett. Te ott vagy, amikor elengedjük a veled való közösségnek lehetőségeit, talán a testkényelme miatt, az idő szorítása miatt. És te ott vagy akkor is, amikor összejövünk így, ahogy most is együtt vagyunk, kisebb vagy nagyobb közösségekben. Köszönjük azt, hogy hű vagy. Taníts meg bennünket, soha ne bízzuk el magunkat. Tanuljuk meg azt, hogy az életünk rendelt élet, egyszeri és megismételhetetlen, mint minden nap. Hibáinkat helyre lehet hozni, de meg nem történté tenni, nem. Ezért engedd gyengeségünket is letenni a te kezedbe, a te bűnbocsátó szeretetedbe. Most, amikor eléd hozzuk mindazokat, akik itt vannak, gondolataikat, szíveiket, amivel idejöttek, amivel megnyíltak előtted, vagy talán amit éppen hazavisznek ma a te üzenetedből. Imádkozunk te hozzád szeretteinkért, közel és távol lévőkért, vigyázz rájuk, őrizd meg őket, ott, ahol vannak. Imádkozunk betegeinkért, özvegyeinkért, árvákért, elesettekért. Imádkozunk a börtönben lévőkért, akik valóban testben ülnek börtönben, nehézségben, de azokért is imádkozunk, akik a lélek börtönében vannak, akiket megkötözött a sátán, elrekesztett az igazságtól és a szabadságtól. Légy a tieiddel, maradj velünk, őrizd meg a kísértésektől, és ha mégis jönnek, állj mellénk, hogy megmaradhassunk a te gyermekeidnek. Fogadd el csöndben, amit csöndben eléd teszünk, és hallgass meg, mennyei jó atyánk, fiadért Jézus Krisztusért. Amen.